Itt a Magyar Rádió Karinti Színpada. Utazása Koponyám körül.
Karinti Frigyes regényéből rádióra alkalmazta Kaposi Miklós.
Rendező Marton Frigyes.
Az írót Latinovics Zoltán személyesíti meg.
Előszó, melyben elsősorban azt igyekszem megmagyarázni, hogy ezt az egész bajos történetet miért teregetem az olvasó elé. De azt is mentegetnem kell, hogy miért kell mentegetőznöm olyasmiért, ami a világ legtermészetesebb dolga, hogy ugyanis az író elmesél valamit, ami mindenkivel megtörténhetik, abból a figyelemre méltó alkalomból, hogy éppen vele történt meg. Annyi mindenfélét kellene megírni külvilági megfigyeléseimből, pláne most, hogy újabb haladékot kaptam a restanciák elintézésére. És ha már emberekről van szó, annyi nálam érdekesebb ember van a világon. Nem akartam foglalkozni hírhet betegségemmel már csak azért se, mert hiszen az ember szívesen és gyorsan felejti el a kínos és veszedelmes élményt, amiből kimászott. Az ember igen, de az író nem. A kényszer, hogy az emléket lerögzítsem, úgy jelentkezett, mint egy második betegség, amelynek kezelése nélkül az elsőből se tudok teljesen kigyógyulni. Sok szenvedésemet enyhítette a lappangó figyelem, mely ott feszült bennem, arra erőszakolt, hogy ne csak átéljem, ami történik velem, de képet is készítsek róla mások számára. Most, hogy a mennyei riport legelső kapuját átléptem, nem furcsa, hogy ezt a regényt is akkor írtam, amikor betegségem már ott bujkált bennem? Visszafordulásom után egy sereg pillanatfelvételt fedezek fel riporteri táskámban, elő kell hívnom őket, különben egy életen át kínozna a lelki furdalás, hogy veszni hagytam közöttük akár csak egyetlen olyat, aminek eredeti mintájáról eddig nem tudtam, se én, se mások. És most még valamit. Bár azt hiszem világosan megmagyaráztam, miért írom meg ezt a regényt, most mégis bevallom, soha nem szántam volna magam rá, ha egy órával ezelőtt nem olvasok az egyik szélső jobboldali lapban egy széljegyzetet, mely azzal vádol, hogy betegségemmel és a hírneves agysebész budapesti látogatásával reklámot csináltatok magamnak. Olcsó dolog volna szerényen arra kérni a széljegyzet íróját, szíveskedjék az én stockholmi utamat operációval együtt végigcsinálni, annak ellenőrzése céljából vajon reklám befektetésnek elég gazdaságos-e. Egy ilyen vádra kétféleképpen lehet válaszolni, vagy úgy, hogy észre se veszem, és egyetlen szóra sem méltatom, vagy pedig egy egész kötettel. Mint látjuk, az utóbbit választottam. Ez év 1936 márciusában 10-e felé lehetett, hogy egy délután a Centrál kávéházban uzsonnáztam. Bár pontosan nem emlékszem, az a gyanúm, ezen az emlékezetes délutánon is inkább gazdasági kérdések foglalkoztattak, és nem a nép oktatása, ami pedig első kötelessége volna egy közírónak. Azt igyekeztem kiszámítani, melyiket írjam meg előbb. Azt az elvi tanulmányt a modern ember szerepéről a társadalomban, vagy az egész estét betöltő három felvonásos színművet. Végre úgy döntöttem, a színművet írom meg előbb, hogy ennek jövedelméből aztán annyi ráérő időt biztosítsak magamnak, amennyi egy tanulmány megírásához kellene, ha lelkiismeretesebben csinálom meg, mint ahogy egy színdarabot szoktak. No, akkor még ráérek befejezni a keresztrejtvénynek a megfejtését, amibe éppen belekezdtem. Tudni kell, hogy évek óta minden héten megfejtek egy keresztrejtvényt. Sokat bosszankodom, mert a rovatvezető úr szólásmondás címen minden héten bevesz egy aforizmát, függőlegesen és vízszintesen a rejtvénybe. Kitűnő, jóízű népi mondások ezek, csak éppen az a bajuk, hogy nem léteznek a valóságban. Jól emlékszem, mennyire föl voltam izgatva. Ennyi volt a közmondásból. Aki, on, terme, kukó is szí. Nagyon dühös voltam. Micsoda az, hogy on, terme, kukó is szí? Tér nincs. Egészen belevörösödtem a próbálkozásba, hogy a gyanús közmondást kiegészítsem. Ekkor indultak meg a vonatok. Pontosan menetrendszerűen 7 óra 10 perckor. Csodálkozva kaptam fel a fejem, mi ez? Határozott dübörgés volt, erőlködő, lassú csikorgás, mint mikor a lokomotív kerekei lassan nekilódulnak, aztán hangosan zakatolni kezdenek. Talán teherautó volt. Visszatértem a titokzatos közmondáshoz. Igen ám, de egy perc múlva elindult a következő vonat ugyanolyan ütemben. Dübörgött, zakatolt, elhalkult. Idegesen forgattam a fejem a mellékutca felé, mi az ördög itt vonatok járnak? Vagy valami új járművet próbálnak ki? Néhány autó csapott el, semmi más. Háromszor kaptam fel a fejem, csak a negyedik vonatnál jöttem rá, hogy halucinálok. Erőszakos, lármás, követelődző hang. Vonatdübörgés olyan erős, hogy elnyomja a valódi neszeket. A pincér mond valamit, nem hallom. Ez bizony nem a külvilágból származik, de hát akkor odabent keletkezett a fejemben. Mivel semmi más tünetet nem érzek, csöppet se találom ijesztőnek, csak nagyon különösnek és szokatlannak. Megállapítom, hogy halucinálok. De nem lehetek őrült, teszem hozzá rögtön, mert hiszen akkor ezt nem tudnám megállapítani. Valami más baj van. Otthon vacsorázom Cinivel, ábrázoló mértanról és fizikáról beszélgetünk, az emberi konstrukciót, mint gépet hozom fel példának. Cini ötödista, most a gondolkodás mechanizmusa érdekli, gyorsan rátérek kedvenc veszőparipámra a szervek autonóm működésével kapcsolatban. Ténynek állítom, amit csak szeretnék, hogy én például, ha figyelem magam, körülbelül meg tudom határozni, hogy az aktuális gondolat agyamnak melyik részén keletkezik. Mikor számolok, szójátékokat csinálok, szétbontok, analizálok valamit, elől, a homlokom alatt történik valami. Érzelmek, muzsika, indulatok a koponya hátsó részében keletkeznek. Évek óta áltatom magam, hogy kitartó gyakorlattal irányítani lehetne a gondolatokat belülről, mint az atléta az izmait, vagy zongoraművész az ujjait. Ezt az álmatlanság ellen eszeltem ki évekkel ezelőtt, hogy el lehetne aludni minden külső szer nélkül, ha rátalálnék valahol a nyúlt agy felé arra a pontra, ahonnan gépiesen el lehet zsibbasztani az egész központot. Futóan eszembe jutnak a délutáni vonatok, de rögtön elfelejtem. Másnap délután egy amatőr filmegyesület előadására ígérkeztem, ahol pompás keskeny filmet mutatnak be zárt körben. Rajongok ezért a műfajért, a jövő filmjét látom benne, igazi egyéni művészet lehetőségét, a jövő zenéjét. Néhány pályadíjnyertes keskeny film kerül a vászonra, gyönyörű felvételek. Nini, ez nagyon érdekes lesz. Orvosi film, amerikai amatőr vette föl. Cushing professzor bostoni műtőjében koponya műtétet végez. Az asztalra szíjazott betegnek csak a fejét látni, a tanár neki megy, elegáns mozdulatokkal előbb megskalpolja, a fejbőrt hátrahajtja, aztán egy perforáló nagy fúróval körbejukasztja a koponyát, majd leemeli a fejről, mint valami sapkát. Az agyhártyát, olyan, mint egy hajlekötő háló, tisztán, gusztusosan szétvágja, az agyvelő kocsonyáját látni, ahogy remeg és lötyög a csontcsészében. Jobboldali nézőtársamhoz fordulok, hűvösen magyarázva az esetet, hogy orvosi tájékozottságomat fitoktassam. De a levegőnek beszélek, partnerem lábújegyen kiment a sötét teremből. Csak ugyan elég rémes ez a műtét, már csak ötten vagyunk, a többiek nem bírták, fölényesen mosolygok magamban, lám mennyivel edzettebb vagyok. Gratulálok gyomromnak és idegeimnek, jól tudom fegyelmezni magam, egyszer egy tömegakasztást is végignéztem. Szegény havas barátom jut eszembe, aki 22 éves volt, mikor valami agydaganatban elpusztult. Akkor hallottam először, hogy ilyen is van. Emlékszem utolsó napjaira, elferdült arcára, a béna rángatózásra, ahogy nevetni próbált. Hideg fut végig a hátamon, mint akkor, de aztán megnyugtatom magam, hogy ilyesmi természetesen csak másokkal történhetik velem, ne. De 7 órakor, ugyanabban a kávéházban, ugyanott, percnyi pontossággal, mint tegnap, megindulnak a vonatok. Most már nem fordulok az ablak felé, tudom, hogy belül zakatol valami a dobhártyámon. Ahogy azt a délutánt felidézem, csodálkozva kérdem magamtól, hogy lehet az, hogy a délutáni mozi emléke nem társult bennem a furcsa új tünettel, aminek oka ma már tudom, a Karotis nevű ütőér izgalma volt. Eszembe se jutott párhuzamra gyanakodni. Kicsit bosszankodtam, és rögtön elhatároztam, hogy a fülemmel van valami baj. Így hát másnap beállítottam a klinikára a jó nevű fülspecialista tanárhoz. Orromba kedélyes csevegés közben hosszú drótot dugott vattával, ami az Eustach csövön át fülembe szaladt. Fogamat csikorgattam, hogy ne tudjak tiltakozni, úgy tettem, mintha észre se venném, mikor kihúzta a drótot. A végén odavetően megjegyezte, hogy füljárat gyulladásom van, ezzel magyarázható a halucinált zakatolás. Ezen a 3 héten, április elejéig erősen dolgoztam és szaladgáltam, sokat töprengtem és fecsegtem, valami nyugtalan és fárasztó élénkség vett rajtam erőt, és nem hagyott békén az elintézni való. Ez a noszogató, sürgető parancs gyakran jelentkezett életem folyamán, de soha ilyen határozottan is makacsul. Egy délelőtt például minden ok nélkül befordulok a vásárcsarnokba, lődörgök a pultok közti utcákban, nézegetem a főzelékes kupacokat, gyümölcs,